Taxere, Virgilendir meg, Steyer, Beskatta, Gravár, Belastingen. Kell tolmács? Éppen külföldre készülsz vállalkozásoddal? Szeretnéd tudni, hol, hogyan és mennyit kell adózni? Adóvilág. Ismerd meg a világországainak adózási sajátosságait a Millás reggeli világjáró adórovatával. Mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem.
És ahogy megszokott, ilyenkor először Gerendi Zoltánt, a BDO Magyarország ügyvezetőjét, adótanácsadó partnerét tárcsázzuk. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt, sziasztok!
Hát 40 éve vagyunk 20 évre Ausztriától, úgyhogy különösen izgalmas lesz a mai beszélgetés, mert hogy Ausztria mit van a célkeresztben.
Mit tud Rudi Ausztiról?
Igen.
Amit mi nem tudunk.
Az osztrák turbofolkon kívül, mert azt szerintem nem bánjuk, hogy nálunk nem alakult ki ez a műfaj.
Igen, de csak hogy pontosítsunk, ma Szlovénia lesz.
Ja, igen.
Ja, az akkor rossz az adás,
akkor,
igen,
akkor én rontottam el. Akkor olyan jót csináltam, hogy...
Pedig annyira okay, kívül. Most jó, akkor hogy
akkor
old,
ennyi.
Tehát Ausztriát szeretnénk utolérni, de a szlovénokat se lenne rossz.
Hát a szándék az ne változzon, de a téma az igen. Tehát gyakorlatilag én azt gondolom, hogy ma a Szlovénia lenne a téma, amit a balkáni térségnek a lezáró hát ugye pontja. Ugyan ők nem Balkán, tehát ettől azért idegesek is lennének, de az ex-Jugoszlávia okán hát ők részei ennek a területnek, és hát attól eléggé el is térnek. Tehát ha így akkor beleegyeztek, akkor Szlovéniával folytatnám.
Persze. Jó, Ausztria, de mindegy, amely így alakult, akkor...
Jön, tehát az is jönni fog. Tehát Szlovéniára annyit, hogy az első világháború után jött létre, mint állam, eddig korábban mindig monarchia része volt, vagy különböző fejedelemség, tehát önállósága nem nagyon volt. Ez egy gyakorlatilag 20 000 négyzetkilométeres ország közel 2 millió lakossal, de gyakorlatilag a földrajzilag több, mint a fele erdő, tehát magas hegyek és így tovább. Most a történelmét röviden összefoglalva, ők az első világháború után váltak önállóvá, tehát a monarchia felbomlásával, majd a jugoszláv királyságnak lettek a részei, és nagyjából a II. Világháború után is ott maradtak. 89-ben váltak függetlenné, ők kimaradtak ebből a délszláv háborúból, ebből elég komoly szerencséjük volt. 2004 óta EU tagok, és 2007 óta van nekik eurójuk. Na most a szlovén a hegyeket, tehát azért nekünk úgy bemutatni nem kell Szlovéniát szerintem Magyarországról, de azt azért látni kell, hogy tényleg egy nagyon hegyekben elég gazdag ország. A legnagyobb város a Ljubljana, az ilyen 270 ezer fős, aztán Maribor közel 100 ezer, illetve Koper, amíg majd fogjuk hallani, egy elég komoly jelentőséggel bíró kikötő. Ásványi kincsei is vannak, bár érdekes módon, tehát van nehézipara, de azért nem olyan, a hegyek alapján én többet gondoltam, tehát van vasért, szén, talán kis gyakorlatilag ólom is, meg más fémek, de igazából nem ez a meghatározó ereje Szlovéniának. Szénből nyerik egyébként meglepő módon az egyharmadát az energiának, miközben láttuk, hogy Montenegrónál lenn gyakorlatilag a vízenergiát sokkal hatékonyabban hasznosítják, aztán egy közös atomerőművük is van Horvátországgal. Egyébként a horvát viszonyuk az eléggé feszült, mert a Koper kikötő, tehát a Pirányi öbölnek a használatával nem is tudom már hány éve vitatkoznak a horvátokkal, ami nagyon mélyen el tud fajulni, de egész konkrétan a halászatról vitatkoznak, hogy hol halászatnak a szlovénok és hol a horvátok, és ez többször megjárta az EU bíróságokat is. Tehát annak ellenére, hogy ők egy viszonylag békés országnak tekinthetők, itt Horvátországgal rendszeresen összeakadnak ebben a témában. A gazdaságuk az eléggé sokszínű, tehát van autógyártásuk, a Renault-nak van ott gyártó telephelye, de van gyógyszeriparuk, gyakorlatilag van nekik kicsi elektronikai iparuk, tehát a Gorenje vagy ilyen háztartásipar az innen származik. Logisztikában elég erősek, ez a Koper kikötő, illetve gyakorlatilag a faipar. Most Koperről annyit, hogy Koper Ausztriának és Magyarországnak igazából a tengeri kijárata. Tehát tehát Ausztriának az első számú kikötője, tehát érdekes, hogy nem Triestet választották, az nálunk azért úgy nagyjából kijött, hogy Koper közelebb van, de mi se riek át. Tehát gyakorlatilag a magyar kereskedelem szempontjából, logisztika szempontjából az ország mindenképpen kiemelkedően fontos. Na most az adórendszerük az körülbelül olyan, mint olyan magasak az adóik, mint a hegyeik, tehát eléggé eltérnek a balkáni sémától, tehát a jövedelemadókba a társasági adó az még elmenne, az 19%. Igazából vannak ilyen kisebb nagyobb kedvezmények, de így magyar szemmel nézve arra a bérszínvonalra, meg arra a gazdasági környezete szerintem eltekintve a logisztikai vállalkozásoknak, úgy magyar cégeknek nem nagyon van irány, kicsi is a piac, meg szerintem eléggé problémás is. Viszont az SZI-juk az meg tényleg rémisztő, mert az gyakorlatilag 50%-ig fölmegy 70 ezer euró után. Tehát egy progresszív adórendszerről beszélünk.
Hűha, ez nem azért, kevés.
Nem, igen, szóval ők azért ott tényleg eléggé komolyan vették ezt. Az áfájuk az 22.
De az nem alacsony azért.
Igen, igen, de ők körül tudni kell azt, hogy...
Ők sem mentek bele akkor ebbe a balkáni adóversenybe, amit oly sokszor emlegettünk, ugye?
Szerintem, hát ez egy nagyon érdekes dolog, ők, én nekem egy idő mindig az volt az érzem, hogy ők itt a Kelet-Európa Svájca lehetnének, ez igazából esélyük meg is volt rá, de úgy tűnik, hogy ezt ők szép fokozatosan vagy átalúzták, vagy nem veszik észre. Ez igaz egyébként a gazdaságukra is, ők a privatizációt például nagyon későn kezdték el, tehát amikor 89 után a kelet-európai országoknál döntő többségével valamilyen tempójú privatizáció lezajlott, ez a magyar, ez gyors volt, és aztán ezzel lehet vitatkozni, hogy szerencsés vagy szerencsétlen volt, de ők nem privatizáltak, és gyakorlatilag a szlovén gazdaságban az állami szerepállás nagyon erős volt. 2000, az euró, már az eurozónában ültek, amikor gyakorlatilag beütött a 2008-as válság, 2009, és az őket nagyon megviselt, tehát azok hajszálon voltak, hogy ne kerüljenek ők se a PIX körébe. Nyilván a méretük egészen más, de azért az írek is ebbe a vonalba becsúsztak, csak nyilván egy ír gazdaság egész más hatású, mint, vagy dimenziójú, mint egy szlovén gazdaság. Ebből ők nagyjából kijöttek, szépen fokozatosan privatizálják, amiük van, de úgy néz ki, hogy nem annyira nyitott gazdaság ez. Tehát ők jól vannak. Egyébként érdekes módon tőlük a kivándorlás a bérszínvonalokán, vagy a jólétokán valószínűleg sokkal kevesebb volt. A bevándorlás délről az létezik, tehát az van, az egy hosszú vita is, mert ugye az ex-jugoszláv államokból jönnének a testvérekhez, csak hát ugye ez mégse olyan egyszerű. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy adójogi szempontból Szlovénia nem egy izgalmas ország, sőt azt nem mondom, hogy kerülendő, mert biztos nem kerülendő, valakinek ott dolga van, de hogy adótervezési szempontból Szlovéniát elővenni elég nehéz lenne. Ott egyébként ők most a világpolitikában elég jelentősen ott vannak, a másik nem Melanie Trump miatt, mert ő szlovén származású, tehát azért kevés ilyen kelet-európai ország tudta azt még hozni, hogy first lady-t adjon. De nekik azért ez sikerült, mert a Melania Trump az gyakorlatilag Melania Knaus néven Szlovéniában született. Tehát ő ugyan 2004 óta felesége a Trumpnak, de ettől függetlenül ez a kis ország mégiscsak jelen van. Szóval összességében így lezárva a balkáni kört, láttuk azt, hogy rengeteg érdekes irány van. Ők már nem ide tartoznak. Már a horvátok sem a balkáni szempontrendszerek alapján mennek. Szerencsére azért a magyar adójog ezt elég jól leköveti, de itt úgy néz ki, hogy se Horvátország, se Szlovénia nem. Szlovénia egyáltalán nem, Horvátország talán egy picit jobban nyitott, de lehet, hogy megtehetik, és lehet, hogy annyira erős ez az ország, hogy nincs erre szükségük, de én inkább azt gondolom, hogy ők a Maastrichti kritérium betartásán dolgoznak, és ezért van ez az adórendszerük, mert a költségvetési hiányuk az még mindig 70-valahány százalékos, tehát 73 vagy 74, ami azért nem felel meg az elvárásoknak. Szóval egy érdekes ország, egyébként történelmileg az isonzó miatt azért részben érintve vagyunk, mert az egy ugye a frontvonal itt volt, és az első világháború egyik legnagyobb háborús területe volt, ahol közel 500 ezer monarchiabeli magyar, 300 ezer magyar halt meg, és közel 500 ezer olasz, tehát mindenképpen Szlovénia hozzánk történelmileg, meg földrajzilag közel áll, gazdaságilag is egyébként a logisztikai kapcsolat miatt elsődlegesen, de egyébként a kereskedelemben Szlovénia inkább nyugat felé mozog.
Egyértelmű. Oké, nagyon szépen köszönjük akkor ezt a Balkán kört, nagyon szép hetet és jó napot, illetve hát jó készülődést
Igen, hát már csak januárban fogunk találkozni, igen. Én is békés ünnepeket, és aztán sikeres új évet kívánok nektek is, és a hallgatóknak, aztán jövőre folytatjuk.
Így is van, nagyon szépen köszönjük, Zoli, szervusz!
Köszi, sziasztok!
Gerendi Zoltánnal beszélgettünk, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével, Szlovénia, tehát nem Ausztria, Szlovénia a célország adó világrovatunkban.
Aki a pénzét utasztatja, legyen felkészülve. Folytatódik az adóvilág a Millás reggeli adószótára. Érdekességek, adózási szokások, geopolitikai helyzetkép.
És dr. Feledi Botond külpolitikai szakértő van itt velünk a vonalban, akivel egy kicsit más szempontból nézzük meg Szlovéniát. Hát gyakorlatilag a legutóbbi hír, amit én olvastam, és érdekes volt, hogy Alenka Ermenc vezérőrnagyot nevezte ki a ljubljanai kormány a szlovén fegyveres erők vezérkari főnökévé. Tehát először került nő a hadsereg élére. Nem csak Szlovéniában szerintem.
Sőt, az összes NATO tagállam közül most itt van az egyetlen, úgyhogy jó reggelt kívánok én is itt a szlovén izgalmakhoz. Sok mindenben mások, és hát élesülő hallgatók talán majd hasonlóságokat is felfedeznek. Úgyhogy így van, ráadásul nem csak a hadsereg élére, hanem most már a rendőri erőkérén is egy hölgy áll. Úgyhogy ezzel azért igen. Egy körülöttünk lévő országokban lévő vezető pozícióban lévő nőket ők is tovább.
Igen, kicsit lépjünk hátrébb. Szlovénia egy kicsit olyan újságolvasóként mondom, egy kicsit egy időben ilyen bezzeg ország volt. Tehát ők ügyesen kimanőverezték magukat elég röviden a délszláv polgárháborúkból, és egy ideig olyan bezzeg országnak tűntek, tehát ők így elkezdtek nagyon rakétázni, és helyben hagyni az egész közép kelet-európai brokkot, és felzárkózni az Európai Unióhoz, aztán mintha ott megtört volna valami.
Így van, tehát nagyjából 2008-ig tartott a diadalmenet rész, amíg tényleg gazdaságilag is, politikailag is stabil képet mutattak, és ebben a válságban a politikai elit is megtört, illetve az egész euró bevezetés egy picit más kanyart vett. Tehát valahol Szlovákiában, amennyire ez azt mondjuk, hogy tulajdonképp sikerült egy relatív jó bevezetést csinálni, addig Szlovénia a szakértői körökben azért ennek, ha nem is az ellenpéldája, de azért néhány elkerülendő hibát biztos, hogy tartalmaz. És azóta azért eltelt 10 év, viszont a politika nem lett stabilabb.
De mi volt itt a baj, hogy ők inkonkrétan veszítettek az euróbevezetésen? Tehát nehezebb lett az élet attól, hogy euróval fizetnek?
Ugye vannak mindenképpen olyan részek, most, hogy ingatlanár, élelmiszer, vagy mit nézünk, ami a társadalom nagyobb részére is kihat, és itt pedig ez most még a válság rosszul való kezelésével is tetéződött. Tehát azért ezt össze kell adni, és akkor ezen biztos, hogy a közgazdászok hosszan el tudnak vitatkozni, hogy melyiknek mekkora hatása volt. A végeredményt látjuk, hogy a nép elképesztő tüntetési hullámokba csapott át. Eredetileg Maribor korrupt polgármesterén pattant el a néptürelem, és onnantól kezdve egészen komoly kormányellenes tüntetések, mondhatni, hogy 89-90 utáni legkomolyabb tüntetési hullám következett. Tehát itt azért egy nagyon komoly elégedetlenség volt a megszorító intézkedésekkel, és azzal, hogy visszahozzák Szlovéniát a gazdasági bezzeg országok közé. Úgyhogy valahol ementén alakult az általunk Janez Janszaként, korábban Iván Janszaként ismert szlovén demokrata párti vezető politikusnak a karrierje is. Ő az, aki legutóbb azzal került itthon a hírek, vagy Orbán Viktor jó barátja. Egész biztos, hogy van köztük egyfajta szövetség, és a párt retorikája is sokat kanyarodott az általunk is itthon ismert Fidesz irányban. Tehát ez azt jelenti, hogy alapvetően egy migráció ellenes pártá, az egyház által erősen támogatott pártá alakult át. Emellett viszont rengeteg kisebb-nagyobb korrupciós botrány van. Tehát konkrétan Janza ellen volt már börtönbüntetés, amit elkezdett leülni addig, ameddig az Alkotmánybíróság végül fel nem függesztette ennek a végrehajtását. Ez néhány évvel korábban volt. Most pedig azért kapott fel egyelőre még nem jogerősen 3 hónapot, mert hogy 2 újságíró nőt prostituáltnak hívott a Twitter feedjében. Tehát itt azért elég kemény retorika.
Hát nagyon mérges volt rájuk, ez magyarázat.
Azt mondta, hogy nem rájuk, a munkájukra, értette ezt a jelzőt, de ezt a bíróság úgy látszik egyelőre még nem tudta értelmezni. Lehet, hogy a magyar káromkodás oltárában ennek más a, más a jelző szerkezete, de, de kint ez még nem ment át.
Igen. Botond, ha azt mondod, hogy vannak áthallások a magyar és a szlovén belpolitika mindennapjai között, akkor a külpolitikában is vannak? Tehát itt is volt keleti nyitás, itt is inkább Kína és Oroszország sem, mint a nyugat?
Igen, ugyanúgy megjelentek. Kína talán az izgalmasabb szereplő, mert hogy az emlegetett koperi kikötő kapcsán nagyon komoly ajánlatot tett. Konkrétan egy nagyon-nagyon drága vasúti közúti beruházásnak a megvalósítását ígérte arra az esetre, hogyha a szlovének 99 évre nagyságrendileg átadják neki a koperi kikötőt.
Akkor Koper lesz az új Hongkong. Csak
lesz volna, azért ez nem ment át, tehát itt ahogy hallatszott, több tagállam is érdekelt abban, hogy ez ne legyen teljesen kínai, úgyhogy ez így ilyen formán nem ment át, és most az új kormány, tehát hiába Janzáig szerezték a legtöbb szavazatot, egy hatpárti kisebbségi koalíciós kormány alakult kvázi az ellenzék soraiból, most küldte ki a külügyminiszterét az Egyesült Államokba, ahol hosszan arról panaszkodott, és ezzel tele van a nemzetközi sajtó. A külügyminiszter, szlovén külügyminiszter a amerikai partnerének, Pompeónak, hogy az USA-nak jobban jelen kéne lenni, mert különben Kína tényleg fölvásárolja az egész Kelet- és Közép-Európát. Tehát nagyjából ezekkel a mondatokkal. Úgyhogy ők ott húzzák a vészharangot, és alapvetően egy stabil amerikai partner, és akkor itt süssük el azért a szokásos félmondatot, hogy hát nem véletlen, hiszen szlovén first lady van a Fehérházban. Tehát azért ennek is van egyfajta áthallása.
Botond, ez bármit segít, mert azon kívül, hogy dagasztja a nemzeti büszkeséget, és emlékszem, hogy Melania Trump plakátok jelentek meg annak idején Szlovákia, vagy Szlovéniában. Tehát a first lady bármit tesz szűke pátriájáért? Akár hát informálisan is?
Nem látjuk, hogy történne bármi, Trumpot nem hozta el Ljubljanába, illetve most például a külügyminiszterrel is csak teljesen protokoll mentén váltott néhány szót, tehát még a szlovén vezető politikus utazásra találkozik velük. Mondjuk ez valószínűleg inkább Melania karaktere is, hogy nem akar belefolyni az ilyen hard politikba. Hogy valaha meglátjuk-e majd valamilyen civil vagy jótékonysági dolog élén, ez eddig nem látszódik. Tehát most momentán ez nem jelent nekik versenyelőnyt, azon túl, hogy elmondhatják, hogy ez van. Úgyhogy Melania nem. A kínaiak tehát nagyon keményen nyomulnak, ezt a infrastruktúra beruházás vonalat viszik alapvetően a szlovén kormány irányában is. Talán a mostani kormány kevésbé tekinthető Kína barátnak, mint az előző. Azt viszont látni kell, hogy ez azért egy nagyon friss kormányzat és egy elég instabil kormányzat, tehát meglátjuk, hogy meddig húzzák. Már csak azért is, mert az előző kormányok sorban különböző botrányok miatt buktak el, tehát elég nehéz ezt megcsinálni. Egy nagyon csúnya affér volt még az oroszokhoz kapcsolódóan, amikor az orosz nagykövet egyszer csak úgy gondolta, hogy ő konkrétan kiáll a nyugdíjasok pártja mellett.
Mármely a szlovén nyugdíjas párt mellett az orosz külügy, jól értem?
Nem az orosz külügy, az orosz nagykövet.
Az orosz nagykövet, aha.
Tehát konkrétan egy pártot megneveztek, hogy ők nagyon szeretik, örülnének, hogyha kormányzati pozícióba jutna, ami akkor nagyon felkavarta.
Hát nem csodálom, ez egy ország belügyeibe való beavatkozásnak.
Ja, ez egy bal közép párt, ugye? Ez a Desus, vagy mi a neve?
Az
a szlovén nyugdíjasok demokrata pártjának nevezik, valami bal közép pártról van szó, igen.
Hát alapvetően balközép, és ugye 2 milliós országról beszélgettünk, tehát itt 200 000 szavazattal már kormánypártot lehet csinálni nagyságrendben, de ehhez képest is rengeteg párt van, úgyhogy nagyon töredezett. Ami viszont, tehát itt kivette a biztosítékot, hogy ezzel most megszedték el a diplomáciára vonatkozó különböző konvenciókat, mert ez tényleg nagyon konkrét beleszólás volt. Úgyhogy ott volt egy pillanatnyi feszültség, beírták nagykövetet, stb. Tehát látszik, hogy mozog az erőtér, amit a Balkán többi országában látunk. Itt is ugyanúgy követi a saját érdekeit, és kihasználja a helyi politika törésvonalait. Úgyhogy ebben nincsen nagy különbség. Korrupció szintjén sok vizsgálóbizottság van. Most, amikor nyáron feloszlatták a parlamentet, akkor is 4 különböző vizsgálóbizottság volt éppen munkában. és olasz nyelvek szerint azért is támogatta néhány párt a parlament feloszlatását, hogy kicsit megkurtítsák a munkaidejét ezeknek a bizottságoknak. Tehát ilyen szempontból a politikai vita az, az elég parázs, a polarizáció biztos, hogy nőtt az elmúlt néhány évben, és azt is látjuk, hogy egy nagyon komoly média programot vitt végig korábban a Szocdem párt, tehát Jan Zájék, azzal, hogy különböző közmédiát felügyelőbizottságokba megnövelték a kinevezhető felügyelőbizottsági tagok számát, ezek kormányzat által kijelölt tisztviselők lettek, és erről most kapaszkodjunk, kiírtak egy népszavazást, amit meg is nyertek. Tehát azért nem teljesen ugyanarról van szó, mint a régió többi országában, hanem mi az áig tényleg népszerűek is a maguk köreiben, ahogy a mostani választást is papíron ők nyerték meg, csak megkerülték őket, mert egyedül nem tudtak kormányt csinálni. Tehát ilyen szempontból zajlik ugyanaz a populista politizálás, amit mindenütt tényleg Párizstól Kijevig Európában bőséggel láthatunk, csak ennek az abszolút szlovén változata. És ami nagyon fontos, és talán Budapestről kevésbé látszik, az az elképesztő második világháborús törésvonal. Tehát ami nálunk a kommunista-antikommunista vitában csapódott le mindig is, az odakint még mindig ki volt a németekkel, ki volt a kommunista partizánokkal törésvonal mentén van, és ez valami olyan mély társadalmi törésvonalat alkot, ami bőven összevethető nekünk a ki volt az Andrássy úton egyenruhában, és ki volt a rab típusú vitáinkkal. És ez a mai napig a pártok életét is meghatározza, ki kivel van. Jan Zájékat meggyanúsították, hogy a vér és becsület szlovén leágazásával vannak kapcsolatban. Tehát tényleg egészen a mai napig ható, akkor kicsi botránsorozatnak fedhetők fel ennek a törésvonalnak a mentén.
Oké, Botond, nagyon szépen köszönjük ezt a kis szlovén összefoglalót, nagyon szép hetet és jó munkát neked.
Jó adventi készülődést nektek is, hallgatóknak.
Így van, köszönjük szépen.
Szia. Szervusz.
Dr. Feledi Botond külpolitikai szakértővel beszélgettünk, Adóvilág rovatunkban Szlovéniába látogattunk el.
Ma sem maradtunk semmivel adósak. A Millás reggeli világjáró adórovata hangzott el. Jövő héten ismét adóvilág, mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem.